A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A Ridicule mindig tartogat valami különlegeset. A műsor történetében először május 4-től férfi házigazda várja önöket a stúdióban. Játsszon velünk a Duna Facebook oldalán, és tippelje meg, ki lesz a férfi műsorvezető. Nyereményünk egy fél éves Ridicule magazin előfizetés a Ridicule magazin Kft. Felajánlásából. Ridicule. Minden hétköznap a Dunán.
Azoké a jövő, akik ma odafigyelnek magukra. A tudatos férfi nem vár. Dönt. MyGuard. Új prémium termékcsalád. Keresd a potemix.hu-n. Dönts ma a holnapért.
Reklámot hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
Ma tartja első ülését a Tisza párt leendő parlamenti képviselőcsoportja. Magyar Péter pártelnök közölte, az új kormány várhatóan 16 minisztériummal működik majd.
Elfogott egy iráni teherszállítóhajót az amerikai haditengerészet. Az akció miatt Teherán elutasította a tárgyalások folytatását.
7,4-es erősségű földrengés volt Japán északkeleti részén. Cunami riadót rendeltek el, akár 3 méter magas szökőár is lehet.
Az időjárásról.
Az ország nagy részén napos gomoly felhős az idő, az északkeleti tájakon lehetnek záporok, zivatarok.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Délután tartja leendő parlamenti frakciójának első ülését a Tisza párt, amely az országgyűlés elnökének Forsthofer Ágnest, frakcióvezetőnek Bujdosó Andreát jelöli. Mindketten elfogadták a felkérést. Magyar Péter pártelnök közölte, a kormányban várhatóan 16 minisztériumot alakítanak. Részletek Kovács Mártontól.
Ma először összeül a Tisza 141 fős országgyűlési frakciója. Ez 1990 óta a legnagyobb és legerősebb képviselőcsoport.
Jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter pártelnök. A leendő kormányfő hozzátette, hivatalosan is döntenek arról, hogy a párt képviselőcsoportját Bujdosó Andrea vezesse. Az országgyűlés elnöke pedig Forsthofer Ágnes legyen.
Andrea és Ágnes jelölése emberi, politikai és szakmai garancia arra, hogy az új országgyűlés valóban a magyar demokrácia működő szintere lesz, ahol az eddigiektől eltérően érdemi szakmai és politikai vitákra kerül majd sor, mindig törekedve arra, hogy a hazánk és honfitársaink számára a legjobb döntések szülessenek.
Magyar Péter közölte, a találkozón ismerteti a leendő kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket. A tájékoztatás szerint várhatóan 16 minisztériumot alakítanak ki.
A frakcióülés utáni sajtótájékoztatón 14 óra 30-kor bejelentem 7 miniszter nevét, köztük a külügyminiszter, a pénzügyminiszter, a gazdasági és energetikai miniszter, az egészségügyi miniszter, a honvédelmi miniszter, az élő környezetért felelős miniszter, valamint az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős minisztert.
Az országgyűlés elnökének jelölt Forsthofer Ágnes elfogadta a felkérést, amit megtisztelőnek tart, írt a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott, legyen a parlamenti munka a közélet és a közbeszéd példamutató. A vita közös gondolkodást jelentsen és ne háborút. A szabályok, normák betartásában erőt lássunk és ne korlátokat. Legyen új stílus, legyen új remény és friss levegő a parlamentben is. Ha bizalmat kap, tette hozzá, ezért fog dolgozni. Forsthofer Ágnes Balatonfüreden született. A közgazdász, pénzügy számviteli és marketinges végzettségű turisztikai szakember, aki politikai szerepvállalása előtt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régió vezetője volt, a párt harmadik alelnökeként a Tisza-szigetek országos koordinációjáért felelt. Bujdosó Andrea is elfogadta a felkérést. Azt írta, élete során eddig rendszerint nehéz feladatokkal bízták meg, azokat szorgalommal, kitartással, tanulással és emberséggel végezte. Hozzátette, nőként és külhoni származású magyarként külön megtiszteltetés, hogy minden magyart képviselhet, és a felhatalmazáshoz méltón szolgálhatja hazáját. Bujdosó Andrea Anna vezetőfejlesztési tanácsadó és gazdasági vezető, a Tisza fővárosi frakció vezetője. Programozó matematikai, gazdasági és szakpolitikai képzettsége van, és több szektorban is komoly vezetői tapasztalatot szerzett. 20 éve él Ürömön. Az új országgyűlésben a Tiszának 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
Előzetes egyeztetéseket folytattak a Tisza párt vezetője az Európai Bizottság magas szintű delegációjával pénteken és szombaton Budapesten, közölte a külügyminiszteri poszt várományosa.
Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, a tárgyalások célja az volt, hogy már a kormány hivatalos megalakulása előtt feltérképezzék az együttműködés lehetőségeit, és megalapozzák a későbbi döntéshozatalt. Hozzátette, a találkozót számos további egyeztetés követi annak érdekében, hogy Magyarország hozzáférjen a számára elkülönített uniós forrásokhoz.
A héten két uniós eseményen, a külügyek tanácsán és az informális európai tanácsülésen sem képviselteti magát Magyarország. Erről beszélt az Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője. Kolas Vivien szerint a távolmaradás hosszú távon nem befolyásolja hazánk érdekérvényesítését.
Az intézetvezető hozzátette, a holnapi külügyek tanácsán a többi között szó lesz majd az Ukrajnát támogató 90 milliárd eurós uniós hitelről, valamint az Oroszország elleni újabb szankciós csomagról is, de véleménye szerint a külügyminiszterek a döntéshozatallal megvárják, hogy az új magyar kormány külügyminisztere is részt vegyen az ülésen.
Úgy gondolom, hogy a legfontosabb kérdésekben meg fognak egyezni, még hogyha konkrét döntés nem is születik. Ugye azt lehet látni, hogy a szlovákia miniszterelnöke például már egy megengedőbb kommunikációt folytatott az elmúlt időszakban, tehát az Unió most bizakodva tekinthet a jövőre a tekintetben, hogy sikerül a közeljövőben, ha nem is feltétlenül holnap, de megállapodásra jutni, mind a szankciók, mind pedig a hitel tekintetében.
Az ukrán belügyminiszter megkönnyítené a lakosság fegyverhez jutását, hogy meg tudják védeni magukat a szombatihoz hasonló terrorcselekmények ellen. Részletek Iváncsik Attilától.
Támogatja a civil lakosság könnyített fegyverhez jutását az ukrán belügyminiszter. Igor Klimenko arról beszélt, hogy a szombati, kijevi 7 civil áldozatot követelő terrorcselekmény áldozatainak is nagyobbak lettek volna a túlélési esélyei, ha lett volna náluk fegyver, amivel megvédhették volna magukat. Ukrajnában már eddig is hatalmas mennyiségű fegyver volt a lakosság kezében, szakértők szerint több millió darab. Közben folytatódtak az orosz légicsapások, amelyek fő célpontja Kijev volt. Az ukrán fővárosban több helyi lakos akkor sérült meg, amikor a légvédelem által lelőtt ellenséges drónok törmelékei lakóházakra hullottak. Az ukrán katonai felderítés olyan videófelvételeket tett közzé, amelyeket a Fekete-tengeri orosz flottát támadó harci drónok készítettek becsapódás előtt. A tájékoztatás szerint a Krím-félszigeten található szevasztopoli kikötőben két hadihajóban is jelentős kárt tudtak okozni. Az ukrán drónok az oroszországi Krasznodár megye támadását is folytatták, ezúttal is egy olajfinomító és a kikötői hálózat volt a célpont.
Ismét kilőttek az olajárak, miután továbbra is akadozik a hormuzi szoros forgalma, és bizonytalan az amerikai irányi tárgyalások folytatása. Már nem csak az ár emelkedik, kerozin hiány fenyeget, európai légitársaságok járatokat törölnek, Németország pedig válságtanácskozást hívhat össze az ellátásbiztonság miatt. Jó Csaba információi.
A nemzetközi olajárak jelentősen megugrottak hétfő reggel az ázsiai kereskedelemben, mivel a hormuzi szoroson áthaladó hajózás továbbra is blokkolva van, az amerika-iráni tárgyalások második fordulójának kilátásai pedig bizonytalanok. Az irányadó Brent típusú kőolaj hordonként jára újra 90 dollár fölé került. De nem csak az árral, hanem a mennyiséggel is problémák vannak. A Nemzetközi Energiaügynökség vezetője például arra figyelmeztetett, hogy legfeljebb 6 hétre van elegendő üzemanyaga az európai légitársaságoknak. A holland KLM és a német Lufthansa is tömeges járattörlésekről határozott már. A német kancellár ezért már hétfőn összehívhatja a Nemzetbiztonsági Tanácsot, hogy megelőzzék a komolyabb zavarokat. Friedrich Merz a vasárnap megnyílt hannoveri ipari vásár megnyitóján azt mondta, bár az ellátás biztosított, de a helyzet rosszabbra fordulna, felkészültek a szükséges lépésekre. A hormuzi szoros körüli helyzet jól mutatja, hogy különösen a globális energiapiacok mennyire sebezhetőek, továbbá is geopolitikai válság van. Más globális ellátási láncokat is súlyosan érint a helyzet. Számunkra egyértelmű, Németország számára az ellátás biztonsága a legfontosabb prioritás. Szoros párbeszédet folytatunk európai partnereinkkel, valamint az összes illetékes hatósággal és minden rendelkezésre álló eszközt felhasználunk a stabilitás biztosítása érdekében, jelentette ki a német kancellár. Közben a német hadügyminiszter arról beszélt egy tévéinterjúban, hogy Németország már konkrét terveket dolgoz ki egy esetleges haditengerészeti szerepvállalásra, a Hormuzi szorosban a hajózás biztosítására.
Egyrészt amellett, hogy a járatok ritkítását fogja több légitársaság elrendelni, emellett még a megmaradó légijáratoknak az árait is emelni fogják.
A nyaralást is megdrágíthatja a Hormuzi szoros körüli vita, de a hétköznapok más területeire is kemény hatással lehet ez a konfliktus. Erről pedig már az M1-en beszélt az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány junior elemzője.
Például a földgáz a műtrágyának az egyik alapvető nyersanyaga, alapanyaga, így a mezőgazdaság is rendkívül nehezen érintett ebben a konfliktusban, vagy hogy egy másik szektort említsek, az elektronikai eszközök esetében is egy jelentős drágulásra lehet számítani.
Mondta Horváth Sebestyén. Egy nyertese azonban már lehet annak, hogy az olajár meredeken emelkedik, az elektromos autókat gyártó koncernek. Dániában például a közel-keleti háború eszkalációja és a Hormuzi szoros blokkádjának következményeként az üzemanyagárak emelkedése felhajtotta az elektromos járművek iránti keresletet. A Mobility Denmark legfrissebb adatai szerint a magánvásárlású új autó 95%-a elektromos jármű volt 2026 első negyedévében. Azt hiszem, amit jelenleg Dániában látunk, az az, hogy az ügyfelek fontolgatják a fosszilis üzemanyaggal működő autóik elektromos járműre való cseréjét, és a nemzetközi körülmények miatt felgyorsítják a váltást, mondta a Dán Autószövetség egyik vezetője. De ez a növekedés ütem Magyarországon is megfigyelhető. 2020. januárjában, tehát még a Hormuzi válság előtt 2300-nál is több elektromos autó kapott zöld rendszámot, ami tavaly januárhoz képest több mint 20%-os emelkedést mutat. A belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépkocsik száma 103.900 volt a múlt hónap végén. Tavaly 44%-kal nőtt az elektromos gépjárművek száma Magyarországon.
Irán nem tervezi, hogy részt vesz a pakisztáni béketárgyalások második fordulóján, közölte a perzsa állam külügyi szóvivője, miután az amerikai haderő elfogott egy iráni teherszállító hajót a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump amerikai elnök ismét erőművek és hidak lebombázásával fenyegette meg Teheránt, ha nem sikerül megállapodniuk a tűzszünet szerdai lejártáig. Kanalas Lili összeállítása.
Toszka motoros jármű, hagyják el a gépházat, szólított fel az amerikai haditengerészet egy iráni teherszállítót, mielőtt támadásukkal mozgásképtelenné tették. A konténerhajó az ománi öbölben próbált meg átjutni az Egyesült Államok blokkádján, azonban nem járt sikerrel. Az amerikai katonák végül helikopterrel átszálltak a fedélzetre és elfoglalták a hajót. Már a Teherán és Washington közötti tűzszünet hivatalosan szerdáig tart. Irán a fegyvernyugvás alatt is csak egy rövid időre nyitotta meg a Hormuzi szorost az amerikai feltételekkel ellentétben. Az Egyesült Államok ezért egy hete szintén blokkádot állított fel a tengeri átjárónál, ami viszont a perzsa állam szerint sérti a tűzszünetet. Sok iráni abban sem bízik, hogy az újabb tárgyalások enyhíthetik a két ország közti feszültséget. Az Egyesült Államok eddig egyetlen nekünk tett ígéretét sem tartotta be, és egyetlen velünk aláírt megállapodását sem teljesítette. Ezért szerintünk, bár a diplomáciai folyamatnak folytatódnia kell, nem bízunk Amerikában, amely eddig egyetlen kötelezettségvállalását sem teljesítette, mondta egy teheráni nő. Pedig a pakisztáni fővárosban napok óta szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek a tervezett amerikai-iráni találkozóra. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok delegációja hétfőn este érkezik Pakisztánba. A Fehérház hivatalos közlése szerint az előző fordulóhoz hasonlóan J.D. Vance vezeti a küldöttséget, bár vasárnap még az amerikai sajtó arról számolt be, hogy az alelnök biztonsági okok miatt távol marad. Az iráni külügyminisztérium szóvivője hétfő délelőtt arról beszélt, Teherán még nem döntötte el, hogy részt vesznek-e a tárgyalások második fordulóján. Az amerikai elnök azonban az elmúlt napokban többször hangsúlyozta, hogy a fegyverszünet lejártával iráni erőművekre és hidakra fognak csapást mérni.
Londonban újabb zsinagógát támadtak meg, molotov koktélt dobtak az épületbe. A brit fővárosban rövid időn belül ez a negyedik gyújtogatási kísérlet zsidóvallási intézmények ellen. A Scotland Yard tájékoztatása szerint a támadásokat egy iráni kötődésű iszlamista szervezet vállalta magára. Leocki Zsuzsa beszámolója.
A zsinagógánkat, a Canton United szinagógot Molotov koktéllal támadták meg. Mindenhol füst volt, de örömmel mondhatom, hogy az épület nem égett le. Gyönyörű zsinagóga, igazi ékszer, mondta az imahely rabbia. Ez rövid időn belül már a negyedik hasonló gyűjtogatásos merénylet volt londoni zsidó vallás intézmények ellen. Nagyon csalódott vagyok, de már nem is lepődtem meg igazán. Zsidó közösségi központokat, mentőautókat, zsinagógákat támadnak folyamatosan mostanában. És nem tudom, miért történik ez újra és újra. Fel kell tenni a kérdést, miért történik ez? Kik azok, akiket erre ösztönöznek? Mi motiválja őket erre? Fogalmazott egy férfi. A legnagyobb kárt március végén a Golders Green nevű városrészben elkövetett támadás okozta, ahol egy zsidó jótékonysági egylet 4 mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak és teljesen kiégtek. A felszerelésükhöz tartozó oxigén palackok felrobbantak, a detonációk pedig a környező épületekben is károkat okoztak. A rendőrség szerint a támadások elkövetőjeként egy kevéssé ismert iráni iszlamista szervezet jelentkezett. Az esetek hasonlóak. Gyűjtogatásokról van szó, amelyek Londonban az izraeli és zsidó létesítményeket célozták. A legtöbbet egy csoport a jobbkész társainak iszlám mozgalma vállalta magára az interneten. Ugyanez a csoport az elmúlt hónapokban Európa szerte is magára vállalta a hasonló támadások elkövetését, mondta Scotland Yard főparancsnok helyettese. A rendőrség szerint Belgiumban, Hollandiában és Görögországban is ugyanez a csoport követett el gyújtogatásokat. A 300 ezres lélekszámú brit zsidóságnak nem csak a vallási intézményei a célpontok. A rendőrségnek pénteken egy dróntámadást sikerült meghiúsítani, amelyet a londoni izraeli nagykövetség ellen terveztek. A brit elhárítás szerint az Irán támogatását élvező iszlamista csoportok akciói súlyos fenyegetést jelentenek a teheráni rezsim által ellenségnek minősített britek, köztük az iráni ellenzék tagjainak is.
Louisiana államban 8 gyermek halt meg egy lövöldözésben. A hatóságok szerint egy fegyveres összesen 10 embert lőtt meg, a halálos áldozatok életkora 3 és 11 év között volt. Az áldozatok közül 7 a támadó saját gyereke volt. A gyanúsított a támadás után autóval menekült a rendőrök elől, majd tűzharcba keveredett velük és meghalt. Buka Bence és Tomai Judit összeállítása.
A rendőrség a támadót Samar Elkinsként azonosította. A férfi vasárnap hajnalban érkezett a házhoz. Az utcán meglőtt egy felnőttet és egy 10 évest, majd bement az épületbe, ahol végzett az ott lévő gyerekekkel. Az áldozatok 3 és 11 év közöttiek voltak. A hatóságok közlése szerint a 8 áldozat közül 7 a támadó saját gyermeke volt. A gyanúsított először meglőtte a gyermekek anyját, majd belépett a házba, ahol mind a 8-ukat megölte. Közülük 7 a saját gyermeke volt, a 8. áldozattal nem állt rokoni kapcsolatban. Még dolgozunk a családi kapcsolatok felgöngyölítésén, hogy pontosan ki kinek a szülője. A bűncselekmény helyszíne kifejezetten zűrzavaros, magyarázta a Shreveporti rendőrség szóvivője. A 31 éves támadó korábban a Louisianai Nemzeti Gárdában szolgált. A mészárlás után egy lopott autóval menekült el, ám a rendőrség üldözőbe vette. A hajszta során a rendőrök rálőttek a férfira, aki életét vesztette. A New York Times értesülései szerint hetekkel a bűncselekmény előtt a férfi felhívta a szüleit, és arról számolt be nekik, hogy sötét gondolatok gyötrik. Az eset mélyen megrázta a közösséget. A város polgármestere hangsúlyozta, a helyiek most összefogva közösen igyekeznek feldolgozni a sokkot és a gyászt.
Erős, a Richter skálán mért 7,4-es erősségű földrengés történt a japán partoknál a Szigetország északkeleti részén. A Japán Meteorológiai Intézet cunami riadót rendelt el. Az ügynökség 3 méter magas szökőárra figyelmeztetett 3 prefektúrában.
A japán miniszterelnök elmondta, hogy a kormány vészhelyzeti munkacsoportot hozott létre, és felszólította az érintett területeken élő embereket, hogy meneküljenek magasabban fekvő biztonságos helyre. Japán a csendes-óceáni tűzgyűrűnek nevezett szeizmikusan aktív törésvonal láncolat mellett helyezkedik el. Emiatt gyakoriak a földrengések. A Szigetországból jelentik a világ összes 6-os vagy annál nagyobb magnitúdójú földrengésének mintegy 20%-át. 7 perc elmúlt, 1:45.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy ma tartja első ülését a Tisza párt leendő parlamenti képviselőcsoportja. Magyar Péter pártelnök közölte, az új kormány várhatóan 16 minisztériummal működik majd. Szó volt arról, hogy elfogott egy iráni teherszállító hajót az amerikai haditengerészet. Az akció miatt Teherán elutasította a tárgyalások folytatását. És beszámolunk arról is, hogy Budapesten, a Robert Károly körúton, a Honvéd kórház közelében reggel két sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába csőtörés miatt. 200 négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya.
Déli krónika.
Nincs szándékában távozni hivatalából a parlamenti választás eredménye miatt, erősítette meg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke a Kossuth Rádióban.
Péter Falvi Attilát 2020-ban bízták meg a hatóság vezetésével, mandátuma 9 évre szól. Mint mondta, az intézmény függetlenségét a magyar jogszabályok mellett az Európai Unió adatvédelmi rendelete is biztosítja, szakmai tevékenységük pedig elismert mind az adatvédelem, mind az információszabadság területén.
Az uniónak a megítélése a hatóság vonatkozásában abszolút pozitív. Két európai konferenciát szerveztünk 2012 óta. Azt tudom mondani még, hogy körülbelül 12 óta közel 150 pere volt az adatvédelmi hatóságnak. Egyetlen egy olyan per sincs, amelyben érdemben valamilyen adatvédelmi kérdésben a hatóság vesztett volna, tehát a szakmai megítélésünk a bírósági kontroll kapcsolatban és abszolút pozitív.
Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége szerint az építőipar fellendüléséhez az uniós támogatások célzott felhasználására, több állami megrendelésre, valamint a különadók felülvizsgálatára van szükség. Számításaik szerint a Magyarországnak járó forrásokból több ezer milliárd forintot lehetne építési célra, és így az ágazat fejlesztésére fordítani. Kócán Dávid összefoglalója.
Az építőipar úgy összességében a múlt évi alacsony bázison teljesített január és február hónapban,
mondta a Krónikának az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Kolyi László emlékeztetett arra, az ágazatnak rendkívül nagy kihívást jelentett, hogy 2023-ban és 2024-ben az állam mintegy 5000 milliárd forint értékben halasztott el beruházásokat. Ennek hatása a szakember szerint ma is érződik. Hozzátette, az újonnan kötött szerződések összértékéből arra következtetnek, hogy nehéz időszak előtt áll az építőipar, ugyanakkor biztató jelnek tartják a leendő kormány uniós támogatásokkal kapcsolatos álláspontját.
A nekünk járó forrásokból az évos számításai szerint körülbelül 2000 milliárd forint az, amely építéssel együtt járó elköltése lehetséges, és ez nagyon is hiányzik, hiszen a közép-kelet-európai régióban minden országban meghatározott az állami megrendeléseknek a nagyságrendje.
A szövetség idén is elkészítette az ágazat problémáit és a megoldási lehetőségeket összesítő javaslatcsomagját, amelynek célja a hatékonyság növelése. Az elnök hangsúlyozta, hogy ezt az új kormánnyal is ismertetik majd.
Három minőségében a kormány is kell, hogy közreműködjön ezeknek a súlyponti nehézségeknek a megoldásában. Az egyik ez, mint az állami megrendelői pozíciója, a másik a szabályozó pozíciója, a harmadik pedig a piac ellenőrzési felügyeleti pozíciója, tehát ezekben a témákban konkrét kidolgozott javaslataink vannak.
A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a korábban bevezetett különadók, mint a kiegészítő bányajáradék, a széndioxid kvóta, valamint a tranzakciós díj nagy terhet jelentenek az építőipari vállalatoknak.
Az ilyen különadókat, profitadókat én azt látom, hogy csak részben viselik azok, akikre ez ki lett vetve, hanem részben az ő fogyasztói vevői körükkel is fizettetik meg. Ez megint csak egy olyan téma, hogy a piaci helyzet teljesen más jelenleg, mint amikor ezek bevezetésére sor került, és az új piaci körülményekből kiindulva ki kell értékelni ezeknek a kivezetésére vagy módosítására vonatkozó ügyeket is.
Kolyi László szerint az év második felében az építőipari szereplők már kellő tapasztalattal rendelkeznek majd az új építészeti, valamint az állami építési beruházások rendjéről szóló törvényről, és szükség esetén változtatást javasolhatnak.
Magyarországra jön Lengyelország legnagyobb bankja. Na, több mint 12 millió ügyféllel rendelkező pénzintézet elsőként a Magyarországon megtelepedett lengyel cégeknek kínálna pénzügyi megoldásokat, de utána a szakértők szerint a magyar lakosságnak is. Ezzel tovább növekszik itthon a banki verseny, amely komoly kedvezményeket teremtene a kisbefektetőknek, a lakossági hitelfelvevőknek. Szilágyi Béla összeállítása.
Lengyelország és Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb bankja, a PKO, komolyan vizsgálja a magyar piacra lépését. Az állami irányítás alatt álló intézet vezérigazgatója a Bloomberg hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, hogy a választás után kiszámítható szabályozási környezetre számítanak Magyarországon. A PKO-val tovább növekedhet a magyarországi nagybankok száma. Jelenleg az OTP, az MBH, a KNH, az Unicredit, az Erste, a Raiffeisen és a CIB alkotják a nagybankok sorát.
Egy új bank megjelenése a magyar piacon növelheti a versenyt, ennek pedig az ügyfelek lennének a haszonélvezői.
A pénzügyi elemző szerint a PKO bank mindenképpen új szint hozna a magyarországi bankvilágba, leginkább azért, mert a legújabb digitális megoldásokat hozhatja magával. Az elemző szerint a PKO először várhatóan a Magyarországon megtelepedett lengyel cégek kiszolgálását tervezi majd, amelyekből egyre több van jelen itthon. S valószínűleg hasonlóan látnák el ezt a feladatot, mint ahogy a Bank of China, a kínai, a KDB bank, a koreai, vagy a korábban a Commerzbank a német ügyfelek első számú bankjaként. De később, miután teljesen feltérképezte a magyar pénzpiacot, lakossági bankként is működhet tovább. Emellett követendő példa lehet a többi pénzintézet számára.
Hát, hogyha egy újabb bank belép, ő is hozhat olyan szolgáltatásokat, amelyek eddig még nem voltak itt, és hogyha ő vonzó lesz az ügyfelek számára, akkor más bankok is léphetnek, ők is megcsinálhatják ezt. Ezt lehetett tapasztalni az elmúlt években éppen, hogyha volt egy jó szolgáltatás, például a devizaváltásban, akkor ezt egyre több bank bevezette és versenyzett egymással.
Mondta Tóth Levente pénzügyi elemző. A több mint 12,1 millió ügyfélel rendelkező PKO bank a legfrissebb adatok szerint 2024-ben 9,4 milliárd zlotyi, átszámítva csak nem 850 milliárd forint nettó profitot ért el. Csak nem megduplázta az egy évvel ezelőtti eredményét. A PKO jelenleg Németországban, Csehországban, Szlovákiában és Romániában működtet fióktelepet, emellett Svédországban, Litvániában és Ausztriában képviseleti irodákat tart fent. Magyarország korábban nem szerepelt a közvetlen terjeszkedési terveik között.
Egy hónap múlva jár le a személyi jövedelemadó bevallás határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy akinek adóvisszatérítés jár, érdemes mielőbb véglegesítenie a tervezetet, hogy minél hamarabb megkaphassa az összeget. Az adóhatóság idén is több mint 200 ezer ügyfélnek nyújt segítséget a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevalláshoz. Harcsás Gergely összefoglalója.
A rendszer jelzi, ha hiányzik valami vagy hibás adat van. A rendszer visszaigazoló nyugtát küld a benyújtásról. A NAV 30 napon belül utalja a visszajáró adót.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal kisfilmje is segít az adóbevallás véglegesítésében. Az adóhatóság több mint 5 millió 600 ezer adózónak készítette el a bevallási tervezetet. Több mint 880 ezeren már visszaküldték a dokumentumot, többségük módosítás nélkül elfogadta azt, közölte a NAV szóvivője. Linzmeier Szilvia a közmédiában felhívta a figyelmet arra, hogy mindenképpen ki kell egészítenie a dokumentumot annak, aki olyan jövedelmet is szerzett, amelyről az adóhatósághoz nem érkezett adat. Hangsúlyozta, érdemes azt is ellenőrizni, hogy az esetleges adókedvezmények szerepelnek-e a tervezetben.
Akinek jár bármilyen kedvezmény, jellemzően a családosoknak, de az első házasoknak is jár kedvezmény, illetve a személyi kedvezmény, a tartósan betegeknek, ugye van egy kormányrendelet, ami felsorolja, hogy milyen betegségekre jár kedvezmény, a laktóz, gluténérzékenyek is ide tartoznak, azoknak mindenféleképpen érdemes megnézni, hogy ez a kedvezmény szerepel-e a bevallásban.
A szóvivő hangsúlyozta, a kiegészítéssel nem érdemes megvárni a május 20-ai határidőt, mert a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja a visszajáró összeget. Jelezte azt is, hogy a következő hetekben több nyílt napot is szerveznek az ügyfeleknek.
A következő elsősorban a budapestieket érinti. Ez április 24-én lesz a Dózsa-György úton, az Észak-Budapesti Igazgatóság szervezi. Ez pénteki nap, és 2-től 6-ig segítenek a bevallási tervezetek kiegészítésében, kitöltésében, minden kérdésre tudnak válaszolni a munkatársaim, úgyhogy érdemes fölkeresni az adóhivatalt, illetve különböző témájú előadások is lesznek.
A NAV idén több mint 200 ezer adózónak nyújt segítséget a lakáskiadással és ingatlan értékesítéssel kapcsolatos bevalláshoz. Az ügyfeleknek elég néhány egyszerű kérdésre válaszolniuk, és a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat az ESJA rendszerben. Linzmaier Szilvia felhívta a figyelmet arra, hogy az adóbevalláshoz a 1819-es telefonszámon és a NAV ügyfélszolgálatain is lehet segítséget kérni.
A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak, közölte a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke.
Horváth Péter a Kossuth Rádióban elmondta, az első héten a diákok a szokásoknak megfelelően a magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról.
Szűk két hét van hátra, a diákok el fognak ballagni a következő hét végén. Azt gondolom, hogy gőzerővel folynak az utolsó simítások, az utolsó beszámolók, az utolsó felkészülési folyamatok, de hát nyilván alapvetően az határozza azért meg, hogy ebben az évben vagy előtte hogyan és miként készültek a diákok. Szerintem szokás szerint körülbelül ilyen 90 ezer diák fog érettségizni rendes időszakban vagy előrehozott érettségi vizsgával. Nyilván azt kívánom mindenkinek, hogy maguk a körülmények jók legyen, és mindenkit meg tudja mutatni azt, amire felkészült.
Nőtt az utasbiztosítások száma az első negyed évben az előző év azonos időszakához képest, mondta a Magyar Biztosítók Szövetségének bizottsági elnök helyettese, aki szerint ez annak is köszönhető, hogy az emberek egyre tudatosabban tervezik meg utazásukat.
Nagy Róbert a Kossuth Rádióban elmondta, hogy a biztosítóknál számos szolgáltatási csomag elérhető, és felhívta a figyelmet arra, hogy az ajánlatok közül érdemes olyat választani, amely 24 órás elérhetőséget, egészségügyi fedezetet, valamint az adott tevékenységre szabott kockázat kezelést is vállal. A szakember hangsúlyozta, biztosítás nélkül ne induljunk útnak.
Azt tapasztaljuk, hogy most már akár csak Egyiptomba nem szabad komolyabb biztosítás nélkül elengedni az ügyfelet. Még korábban jóval alacsonyabb díjakon kezelték az ügyfeleket, most egy egyszerű kiszáradás, ugye ez a fáraó átka, például ha vesszük, akkor 4-6 ezer euróba is kerülhet akár egy infúziós kezelés. Tehát mindenféleképpen érdemes ugye közép vagy magas fedezetű limitekkel író termékeket vásárolni. Egyébként a piac is ezt mutatja, egyértelműen az ügyfelek keresik azokat a termékeket, amik ténylegesen szolgáltatnak is ezt.
Összesen 240 vendéglátóhelyet ellenőrzött és 600 élelmiszert vizsgálta a tavaszi időszakban a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Több mint 21 millió forint bírságot szabtak ki, és 345 kiló terméket vontak ki a forgalomból.
Többnyire kisebb hiányosságokat tártak fel, ugyanakkor 4 esetben indokoltá vált az érintett vendéglátóegység működésének ideiglenes felfüggesztése. Az élelmiszereknél lejárt minőségű vagy nem megfelelően nyomon követhető termékek miatt volt szükség intézkedésre.
A pollen szezon egyik legmegterhelőbb időszaka mostani azoknak, akik érzékenyek a levegőben szálló virágporra. Hívta fel a figyelmet Kajtó Rapatini Dóra, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ biológusa.
A szakértő hangsúlyozta, jelenleg több növény is egyszerre virágzik. Ezek a tölgy, a platán, a nyír, az eperfa, valamint a ciprus és a tiszafa félék, a pázsitfűfélék pedig a következő hetekben okozhatnak kellemetlenséget az allergiásoknak. Hozzátette, a virágpor okozta tünetek enyhítésére, az alacsonyabb pollen koncentráció miatt érdemes kora reggel vagy éjszaka szellőztetni. Emellett a gyakori hajmosás és a bútorok rendszeres letörlése is segíthet. Az érintettek az allergének virágzásáról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ online pollen naptárából tájékozódhatnak.
Most még a pázsitfű szezonja lesz majd, ami már országosan megtalálható a virágpor a levegőben, de még nem okoz tüneteket, és igazából április végére, május elejére érheti el országosan a tüneteket okozó koncentrációt. Amit még ebben az időszakban fontos megemlíteni, hogy a nyárfaszösz már száll a levegőben mindenütt, és nagyon sokan azt szokták mondani, hogy érzékenyek a nyárfára, mert száll a nyárfaszösz, és ilyenkor allergiás tüneteket tapasztalnak, de ez nem teljesen így van, mert a nyárfaszösz nem allergén. Tehát a nyárfaszösz arra szolgál, hogy a nyárfának a magjait minél messzebbre elterjessze, és maga ez a szősz benne nem található allergén, tehát üres levegővel telt képletek, amik arra szolgálnak, hogy szél által a magot minél messzebbre szórja a fa. Úgyhogy aki ilyenkor tüsszög, az van elég más pollen típus, amire érzékeny lehet, és valószínűleg a pázsitfűre érzékeny még.
Budapesten a Robert Károly körúton a Honvéd kórház közelében reggel 2 sávot le kellett zárni az Árpád híd irányába csőtörés miatt. A fővárosi vízművek közölte, hogy 200 négyzetméternyi felületen szakadt be az útpálya, a kiáramló nagy mennyiségű víz pedig alámosta az úttest külső sávját és elárasztotta a környéket. A helyszínről kapcsoljuk Víg Andrást. Szervusz, meddig marad a forgalom korlátozás a környéken?
Szervusz, jó napot kívánok! Ezt nagyon nehéz megjósolni, az biztos, hogy reggel óta óriási dugók vannak az ide vezető utakon, leginkább a Robert Károly körúton, ami érezteti a hatását még az M3-as autópálya budapesti bevezető szakaszán is. Arra szólnak a járművek, hiszen a 3 sávból az érintett szakaszon csak 1 sávon tudnak közlekedni. A vízművek szakemberei reggel óta, kora reggel óta folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. Néhány perccel ezelőtt elérték a sérült vezetékszakaszt, amit ki is emeltek a munkagödörből. Most folytatódik a hiba feltárása. Tisztítják azt a körülbelül 10 méteres szakaszt, vezetékszakaszt, amit ki kell majd cserélni. Arra számítanak a vízművek szakemberei, hogy az esti órákra végeznek a sérült vezetékszakasz cseréjével, és ismét elindíthatják a vízszolgáltatást az érintett lakásokban, ahol reggel óta, hajnal óta nincs víz. A lakók egyébként egy szükség csapot használhatnak ahhoz, hogy vízhez jussanak. A forgalom az továbbra is akadozik a környéken, és a korlátozásokra várhatóan még napokig számítani kell.
Víg Andrásnak köszönjük szépen! Ismét közlekedhetnek a vonatok a Szabadbattyán és Balatonfüred közötti szakaszon a karbantartási munkálatok befejezése után, tájékoztatott a MÁV csoport.
Elhárították a hőingás okozta hibákat, több helyen síneket cseréltek, valamint frissítették a vasúti ágyazatot is. Hegyi Zsolt vezérigazgató közölte, hogy a korábbi Tapolca környéki felújításokkal együtt az Észak-Balatoni vonal teljes szakasza felkészült az előszezoni forgalomra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán Bicskétől a főváros irányába, főleg a külső sávban, akinek Budapest a célja, személyautóval választa az átterelt sávot. Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bagnál új terelést építenek ki, a 46-os és a 39-es kilométer között torlódik a forgalom. Az M5-ös autópályán a főváros irányába karbantartók dolgoznak a 44-es kilométernél, Újhattyánnál a sávzárás miatt már 5 kilométeres a kocsisor. A 44-es főúton Nyárlőrinc térségében több jármű ütközött, a 17-es kilométernél félpályán halad a forgalom.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a budai alsórakparton déli irányban a Halász utca közelében, valamint a 12. kerületben a Krisztina körúton a Városmajer utcánál. Sötétek a jelzőlámpák délután 3 óráig a déli pályaudvarnál, a Városmajer utcában a Kékgolyó utcánál, valamint a Krisztina körúton a Maros utcánál karbantartás miatt. A déli pályaudvarnál, illetve a Krisztina körúton a forgalmat rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, megerősödik, néhol viharossá fokozódik majd a szél. További részletek Pál Márton meteorológustól. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Így van, ez a mai napra lesz igaz. Aztán az éjszakai órákban északnyugat felől egyrészt csökken a felhőzet, másrészt vastagabb felhőtömbök érkeznek, így derült és felhős tájak egyaránt lesznek. A délnyugati és északkeleti tájakon megszűnnek majd a záporok, az éjszakai órákban észak felől érkezhetnek újabb csapadékgócok, de általában száraz idő várható, és nagyrészt gyenge mérsékelt marad a légmozgás, csak északkeleten kísérhetik érénk átlökések az északi összelet, amelyben a minimum hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a szélcsendes derült hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet, 0-1 fok környékére hűhet a levegő. Aztán holnap napközben változó lesz felettünk a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható, de főleg az Alföldön sokat fog sütni a nap. Főleg a Duna-Tisza közén, illetve a Dunántúlon fordult elő szorványosan zápor, esetleg egy-egy zivatar. Az északi szél élénk, helyenként, elsősorban északkeleten és a Nyugat-Dunántúlon erős lesz, a maximum pedig 12 és 17 fok között alakul. Aztán a következő napokból, amit mindenképpen érdemes kiemelni, az az, hogy csapadékmentes idő várható gyakorlatilag a következő egy hétben, a holnapi nap kivételével, és szerdára, valamint csütörtökre virradó hajnalban általában -1 és +5 fok közé hűl le a levegő, de a fagyzugokban akár -4, -5 fok is lehet. Köszönöm figyelmüket!
Pál Mártonnak köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Bánáti Bence, és a technikai munkatársak Farkas Szilvia, Rácz Dorottya és Sós Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
Jó ebédhez szól a nóta.